Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Almási Miklós előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Gazdasági alapfogalmak. A beruházás. A 2004. október 12-én elhangzott előadás felvétele.
Jó nagyot! Kérem szépen, most figyeljenek egy kicsit, hogyha azt mondom, hogy egy dollár, egy forint, ami elképzelhetetlen, ugye? Vagy mondjuk azt, hogy egy dollár 100 forint, és én valamit akarok venni Amerikába, mikor járok jobban, hogyha egy dollár 50 forint, vagy ha egy dollár 200 forint? Tessék? Na, mert fölírom a táblára, jó? Tudnék, erről szól az egész, hogy az erős dollár, illetve a gyenge dollár hogyan befolyásolja a világpiacot. Tehát a kérdés az az, hogy 100 forint egyenlő 1 dollár, és akkor most elkezd változni az árfolyam, egyszer 50 forint 1 dollár, és egyszer 200 forint egyenlő 1 dollár. Melyik irányba járok jobban? Ha 50 forintért kapok 1 dollárt, vagy 200 forintért? Ha 50-ért. Na most, ha vásárolni akarok Amerikába egy kütyűt, mit tudom én, egy DVD játszót, akkor melyik esetben járok jobban? A 50 per dollár, vagy 200 per dollárnál? Tehát ha vásárolni akarok. Igen, tehát itt járok jobban, ez minden. Ha eladni akarok valamit, tehát mi mit tudom én, búzát vagy műzlit gyártunk és exportálunk Amerikába, akkor melyiknél járunk jobban? Tessék? Ott mondja. A 200 forint per dollár, tehát nem mindegy, ha vásárolni akarok, más az eset, ha eladni akarok, más az eset. És erről szól a dolog, tehát, hogy a világ egymáshoz való illeszkedését a dollár szabja meg, a dollárhoz való viszony szabja meg. A dollárt viszont Amerika szabja meg, hogy illeszkedjen a többi ország hozzá. Legalábbis eddig ez így működött. Tehát, hogy mégiscsak van ura a világnak. Ez a dolognak a lényege, ez a G7. A G7 ország, ez mond valamit? G7 országok. Tehát a legnagyobb ipari országokat jelenti, Amerikát, Angliát, Franciaországot, Olaszországot, Japán, mit tudom én, nem jön ki a hét, de szóval ezeket a nagyokat, akik összeülnek, és különböző dolgokat elhatároznak. Látszólag mosolyognak, kezet fognak, szevasz, hogy van, mi újság, mit csinál a család, megbeszélnek mindenféle apróságot, de a lényege a világuralom. Gyenge dollár az ugyan segíti az amerikai exportot, de rontja az európai exportot. Tehát Amerikának jó, Európának rossz, és akkor most itt valamilyen egyensúlyt kellene kihozni. Ehhez a cikkhez ide a legfölülre tessék fölírni, hogy régen alatt, tehát régen kormányzás alatt, ugye ez elég régen volt a régen kormányzása, ugye? Na szóval akkor régen, amikor régen volt, akkor 3,16 volt a márka és a dollár viszonya, akkor az euró a márkahoz, az ott Európa vezető valutája, és hát tulajdonképpen most az euró helyettesíti az akkori márkát. Tehát akkor 3,16 volt egy dollár. Tehát nagyon-nagyon olcsó volt, és ebből lett egy lázadás, ezzel kezdődik a cikk, hogy 1985-ben akkor összehívtak egy találkozást a New York-i Plaza Hotel. Láttuk már Plaza Hotelt? Fényképen? Valahol? Ismerős? Tessék már megtanulni, hogy a Plaza Hotel majdnem minden nagy klasszikus amerikai filmben szerepel. Minden szerelmi jelenet, Chandler történetek, detektívek, mind a Plaza Hotel. Miért azt nem tudom, ez egy mitikus hely Manhattanbe. Tessék megjegyezni. Tehát ott volt ezen a mitikus helyen, volt az első ilyen tanácskozás, ahol megpróbálták a dollárt rendbe hozni. Aztán lett még egy, és attól kezdve. Na ez az egyik. Mutatnék még egy táblázatot. Ez a társasági adóról van szó. a kulcs, ez a német társasági adó, ami itt, hogyha... Na, szóval Németországban 38%-os a társasági adó, tehát egy vállalat upstart 38%-ot fizet az államnak az adóba. Magyarországon az valahol itt van, itt 12%. Hát persze, hogy ide jön a tőke. És persze, hogy ott hagyja a Németországot. Tehát ez arról szól, hogy miért költözködnek a vállalatok keletre, nyugatról keletre, mert hogy keleten, hát józan gazdasági érdekből, szándékosan alacsony adókat számítanak fel a multiknak, hogy jöjjenek ide. És itt folyik egy verseny Kelet-Európába, hát ugye Magyarországon 12%, azt mondja, Szlovákiában 19, Csehországban 28, Lengyelországban 19, Litvániában 15, Észtországban 0. Na, ebben konkuráljál. Tehát itt folyik Kelet-Európában, ez is egy titkos háború, folyik egy adókínálati verseny, hogy gyertek ide, nálunk a legolcsóbb. Tehát nyilván Észtországot fogják figyelembe venni, hogyha nagyon szorul a kapca. Szlovéniában már 25, tehát mennél fejlettebb van, 34% osztrákoknál. Tehát onnan is inkább idejönnek, és válogathatnak a 20% alatti vállalati adózásból. Elmondanám, hogy ez nem csak keleten van, hanem vannak az úgynevezett Channel Islandek. Hallottak erről a csatorna, Angliát, Európát elválasztó La Manche csatornában vannak szigetek. Ezeken a szigeteken 0 adó van. Tehát ott beiratkozik a Siemens, csak azt mondja, hogy itt van nekem egy telephelyem, az a telephely azt jelenti, hogy van egy iroda, meg egy postaláda, meg be van jelentve, hogy ott adózik, a nulla adót ott adózza, meg mit tudom, a személyi adatait leadja a menedzsernek, aki két hetente egyszer oda megy és felszedi a postát. Vagy esetleg oda sem megy, mert számítógépen beszívja. Tehát nem csak kelet és nyugaton folyik ez, hanem folyik nyugaton is, csak sutyiba. Ezt hívják offshore üzletnek, erre biztos hallottak, mert sokan játsszák ezt a játékot, hogy ez meg itten a SZIA, hogy hol a legmagasabb és hol a legalacsonyabb, ez most nem játszik. Ezt csak azért hoztam, hogy ugye most folyik az, hogy lehet-e adókat csökkenteni a magyar parlamentbe, és arfelé hajlik a dolog, hogy csökkentsük az adókat, a vállalatit is, a vállalkozóit is, a személyi adókat, személyi jövedelem adókat is. Ugyan itt most már európai viszonylatban elég alacsony, de ha tovább csökkentik, akkor az állami bevétel kevesebb lesz, akkor miből fizetik az egészségügyet, oktatást, felsőoktatást, öregeket, nyugdíjakat, stb. Tehát itt egy nagyon furcsa egyensúly van, hogy egyfelől az alacsony adóval becsábítom a tőkét, és ha itt van, akkor az nekünk jó, de az alacsony adókat kínálok, akkor viszont én megyek tönkre, mert a nagypapa kórházba nem tud bemenni, különben is a nyugdíját már nem kapja meg, mert a postás már lenyelte, borravalóként olyan kicsi, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy erre tessék figyelni. Akkor most visszatérnék a óra anyagához, ami a múlt órának a vége lenne. Nevezetesen arról szólt a múlt óra vége, hogy ugye beruházás, hogy mit jelent a beruházás, hogy kétféle beruházás van. Egyfelől van a egyedi, egyéni beruházás, másfelől a vállalkozói beruházás, és a beruházás is fogyasztást jelent. Tehát a jövedelmem az személyi fogyasztás, meg fogyasztás általában, és abban benne van a beruházás is. A vállalati beruházásnál azt is mondtam, hogy a két részre oszlik, az egyik az, ahol exakt dolgokat, kézzelfogható dolgokat, házat épít, vonalat, vasútvonalat fejleszt, infrastruktúrát épít ki, gépeket vásárol, ez a reál beruházás. És van egy olyan beruházás, amikor pénz értékpapírt vásárol. Elmegy, most nagyon fölfutott a MOL részvény, vesz egy csomó MOL részvényt, hát ha keres még rajta, esetleg följebb megy. Ez már nem termelői beruházás, és majd a mai órán erről lesz szó. A vállalati beruházásról beszélek most a következőkben, és azt szeretném elmondani először is, hogy a vállalati beruházás egy cseles ügy, mert míg én beruházom, tehát veszek egy új reklamét, mert tönkre ugrálták a gyerekek, a hát akkor felvehetek személyi kölcsön, de hát, vagy áruhitel, de az elég cikk is, már úgyis el vagyok adósodva. A vállalati szférában a beruházás soha nem történik saját tőkéből. Tehát ott a kivétel az, hogy a saját tőké, mit tudom én, az, ami megvan. Tehát az a vállalati birodalom, amit most ő fel akar, bővíteni akar, vagy meg akar újítani. Tehát túlmegy a saját pénzén, hitelt vesz fel. Tehát ugye beruházás, hitel. Hitel, ezt a bank nyújtja. Elmegy a bankba, azt mondja, hogy én vagyok az Aegis, és most akarok csinálni egy új Viagra telepet, ahol halálra fogom keresni magam, akkor megnézik az üzleti tervet, megnézik azt, hogy mi van neki, mint vagyon, és akkor kiutalnak neki, mit tudom én, 1 milliárdot, hogy abból jöjjön létre a beruházás. Tehát hitelből történik a beruházás. Vagyis a beruházó más pénzét használja fel saját javára. A vállalat, a cég az ezt a más pénze, other people's money, ez egy szlogen Amerikában, amiből nagy botrányok vannak, mert nem mindig megy ez a Viagra fejlesztésbe, hanem esetleg saját zsebre is megy. De hogy ez hogyan lehet használni, hogy milyen lehetőségek vannak, arról a továbbiakban. Tehát beruházás hitelből történik, ha a hitel nincs, vagy nagyon magas a kamat, mint például most Magyarországon, 11%-os kamat sehol nincs Európában. Ezért a beruházás szint kezd lefelé menni. Ezt tudják, hogy beruházási hajlandóság. Ez egy szakkifejezés. Mint ahogy volt vásárlási hajlandóság, hogy kínálati hajlandóság, itt is van egy ilyen beruházási hajlandóság. Amennyiben nagyon jók a hitelfeltételek, akkor mindenki azt mondja, hogy ok, és a jövőkilátások is jók, tehát hogy nem az van, hogy ma lemegy 5%-ra, és holnap fölemelik 25%-ra, hanem látom, hogy körülbelül egy évig annyi marad, akkor fölveszek nagy pénzeket, és egy év alatt tető alá hozom a beruházásokat, és akkor annak a működéséből, mit tudom én, 5 éves futamidő alatt vissza tudom fizetni a pénzt. Ezt a futamidőt, ezt ismerik, ugye ez mindenütt ki van írva, ezeket ilyetnek nem mesélek. Tehát beruházás hitelből hogyan? Mások pénzéből, ide írom, hogy hitel, kétféle formában, vagyis hát pénz, beszéljünk magyarul. Tehát nekem pénzre van szükségem ahhoz, hogy azt az új szerelőcsarnokot, vagy kísérleti laboratóriumot, vagy futószalagot megcsináljam, ehhez pénz kell kétféle módon. Egyfelől részvényt bocsájtok ki. Tehát azt mondom, hogy Aegis részvény eddig volt 2.500.000, most kibocsájtok még 1 millió részvényt, és mivel jó az árfolyama, talán el is kell a piacon, és az bejön az a pénz, abból fogom tudni ezt csinálni. Ezért mondtam, hogy az első kibocsájtáskor a részvény az növeli a GDP-t. Aztán a további forgalomban, miután én már azt felhasználtam, a további forgalomban piacon megy, te gazdagodsz rajta, ő veszít rajta, mert rosszul kalkulál, vagy pehje van, vagy rossz a broker, de akkor már nem növeli a GDP-t. Tehát ez az egyik részvénykibocsátás, a befolyó összegből fölépül a Viagra gyár. A másik az a kötvény. Kötvényt bocsájtok ki, van vállalat és van állami kötvény. Erről majd lesz bővebben szó, csak itt most megemlítem, hogy ez a két forrás. A kötvény azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy ad ide a pénzed, én adok róla egy cédulát, amire IOU, amerikai IOU, ami azt jelenti, hogy tartozom neked 10.000 forinttal, vagy 1 millió forinttal, amit 5 év múlva fogok megadni, és akkor plusz 18% kamat lesz rajta, ha te ezt fixen lekötöd. Ezt is ismerik, mert mindenkinek van valamilyen pénzügyi eszköze. Hát kötvényt nem igen, államkötvényeket szoktunk venni, mert az biztos. Tehát államkötvény az biztos, az tudja, hogy visszafizetünk, az állam jót érte. A vállalati kötvény az nem annyira biztos, sőt bizonytalan, sőt tele van rizikóval, mert a vállalat holnap tönkre megy, és akkor az a csókolom, nem fizetek, látjuk a tévén, mindig sorbálnak öreg nénikék, hogy becsapták őket, ígértek 40%-os hozamot, és aztán csodálkoznak, hogy nem fizet a cég. Mert 40%-os hozam nincs ugyanis. Kár ilyesmibe álmodozni. Tehát én pénzhez jutok részvény, illetve kötvény révén. Fölépül a gyár, vagy nem? Ha fölépül, kérdéses, hogy szükség van-e arra a szajrére, amit én ott gyártok, Viagrára vagy akármire. Az egész konstrukcióba, tehát a beruházás eltervezésétől annak piaci érvényesüléséig, amikor végül is igazolja magát, addig a pontig, az indulástól addig a pontig a kockázat jellemzi az egészet. Tehát a beruházás egy nagyon kockázatos művelet. Eldöntöm ma, hogy holnap után, 3 év múlva fogja-e a piac azt kajálni, amit én gyártok. Amire elköltöm egész vagyonomat. Amire elköltöm a ti pénzeteket, amit beadtok Other People's Money címén. Ugye? Érthető. Nem jön be az az üzleti konstrukció, jön egy depresszió, nem akarják azt a új zenélő hűtőgépet, amit kitaláltam csinálni, nem kell nekik a zene, csak a hűtőgép, talán még hűtőgép sem, mert nincs, amit belerakjanak, és akkor az egész gyár leáll, vagy nem jön be annyira, nem tudom visszafizetni a pénzt, amit felvettem. Vagyis, hogy a beruházásnál is van egy bizonyos kockázat a vállalkozó részéről. De akitől kapta a pénzt? Hát ugye több helyről kapta, kapta a bankból, kapta a részvényesektől, és kapta azoktól, akik kötvényt vettek. Hát akik kötvényt vesznek, azok is a bankon keresztül veszik a kötvényt, tehát a bank menedzseli ezt az egészet. Vagyis, hogy egyfelől a vállalkozónak van egy nagy kockázata, hogy vajon bejön-e az a dolog 2 év múlva, vagy nem, amire most itten készülök, gyűjtöm a pénzt, összeszedem és építkezek, vagy ráfázok, ráfüzetek, nem tudom, összeomlik a cég, vagy csak annyi van, hogy nem tudom visszafizetni a kölcsönt, amit felvettem. A másik oldalon nagyon nagy kockázatot vállal a bank, aki kölcsönt ad ennek a vállalatnak, mert ő is más pénzével dolgozik, tehát a ti általok befizetett betéteket fogja kihelyezni a vállalatnak, aki Viagrát gyárt. Ugye? Mert a banknak nincs saját, nagyon kevés saját pénze van, tehát abból gazdálkodik, amit a betétesek beraknak, azt ő továbbadja. Beveszi 6%-ra, kamatot ad neked, és ha kiadja a vállalkozónak 26%-ra, 20% az övé. Ez az ő üzlete. De ott van a kockázat, hogy mi van, ha a vállalkozó nem bírja visszafizetni, akkor neki az egy nagy deficit. Most csak annyit jegyezzünk meg, hogy itt a beruházásnál nagy kockázat van. Ez egy, ma már egy nagyon kifejlett üzletág ennek a kockázatnak a kezelése. Ez a risk management, a kockázat menedzselése. Tehát mind a bank, mind a vállalkozó mögött ott áll egy cég, aki fölméri a kockázatokat. Tehát annak több szeme van, ilyen 80 szemmel így körbe lehetne ábrázolni ilyen comics figuraként, mindent lát, és azt mondja, hogy ez annyira kockázatos, mit tudom én, hogy azt a 60%-os kockázatot meghaladja, amit érdemes vállalni, lebeszéli a vállalkozót, vagy lebeszéli a bankot, ne adjon, vagy adjon, de prémiumot kérjem, tehát 26%-ra adná egyébként, annak, hogyha nagyon nagy kockázatos, mondja, 36%-ra adom, mert annyira kockázatos. Risk management, jegyezzük meg, a 21. század alapfoglalkozása, itt minden kockázatos. Na, tehát ott tartottunk, hogy a megtakarítás, fogyasztás és megtakarítás különbségéből indultunk el. A megtakarításnál, hogy az mire kell, nekem öregkorra, vagy abból a bank finanszírozza a beruházásokat, és hogy ez a világban ez hogy áll, erről a múltorán volt szó, hogy vannak olyan országok, például Amerika, ahol nagyon alacsony a megtakarítás, mégis magas a beruházási hajlandóság, mert külföldről bírnak pénzt szerezni. Ömlik be. Naponta 1 milliárd dollár beáramló tőkére van Amerikának szüksége, hogy fedezze azt az egyensúlyt, amitől az amerikai GDP fejlődik. Napi 1 milliárd dollár. Na most ez nem úgy jön, hogy jótékonysági alapon, hanem államkötvényt vásárolnak, amerikai államkötvényt vásárol, egy kínai vagy egy japán piac, és akkor a pénz beömlik, tehát ő vásárol, mit tudom én, 2 millióért, a harmadik 10 millióért, a negyedik 600 millióért amerikai kötvényeket, és ez a pénz bemegy az amerikai gazdaságba, és életbe tartja annak a pörgését. ez világos körülbelül, még erről bővebben lesz szó, csak most így lábjegyzetelem, hogy hát, ha megszokják a fogalmakat. Na tehát, amit meg kell jegyezni most ezen a szinten az, hogy a megtakarításból beruházás lesz, és a beruházás az hitelből történik, amit a tulajdonképpen a társadalomban jelenlevő pénzből, magánpénzből, banki pénzből, részvényeladásból, kötvényeladásból, mindenki kiszipolyozásából össze lehet szedni. Miért fontos a beruházás? Tehát, hogy az, hogy én egy, most már hagyjuk ezt a Viagrát, mondjuk, hogy mopedet gyártok, tudják, ez a kis motor, ami ilyen nagyon pici, nem kell hozzá rendszám se, olyat gyártok, mert most az nagyon trendi, és az biztos be fog jönni, egy ilyen gyárat csinálok. Tehát azt mondja, hogy moped, RT-m van nekem, és ehhez kell egy 10 milliárdos beruházás, hogy ez miért jó? Hát nekem jó, meg hát nektek is, ha esetleg vesztek mopedet, mert akkor nem hiányzik, olcsóbb lesz, meg minden. De az egész ország gazdaságának azért jó, mert létezik egy olyan, hogy multiplikátor. Multiplikálni az mit jelent? Szorozni. Tehát létezik egy úgynevezett multiplikátor elv, ami azt jelenti, hogy én ide beruházok 10 milliárdot, az rögtön tovább megy, másokat is hirtelen fölgyorsít. Ugyanis a mopedhez kell gumi a kerékre. A gumigyár is kap belőle, mert ha én ezt gyártom, akkor megrendelem a gumigyártól az ahhoz való kereket. Kell hozzá alumínium, vagy mit tudom én, finom acél, mondjuk, hogy acél, aztán a motorhoz különböző, mit tudom én, Bosch gyújtó, aztán mi kell még hozzá egy ilyen mopedhez? Visszapillantó tükör, szóval a gyár, tehát a többieket is fogja serkenteni. Tehát ha én elkezdek gyártani, akkor kell gumi, acél, elektronika, visszapillantó tükör, segédrendőr, aki leállít az első saroknál. Vagyis az a multiplikátor hatás, hogy ha én ide az első szinten egyet beteszek, az azonnal tovább megy a második szinten, tehát itt már tovább megy, kettőtől tízszeres hatása van, de azoknak is bedolgoznak, mert a nyers gumit más gyártja, mint az autókereket, és más, aki a moped kereket gyártja. Ugye? Tehát akkor a nyers gumigyár az egy a legalacsonyabb szinten van, fölötte van, aki az autókereket, autógumit gyártja, a fölött a speciális gumikat gyártó. Tehát itt ezen a szinten már 10-szeres, 20-szoros hatása van a következő gyártó, a mopedkerék gyártónál, vagy a moped visszapillantó tükör gyártó simító fényezőnél. Vagyis ide egyet teszek, az azonnal kétszeressé vagy tízszeressé válik a második szinten, és tovább gördül, ő is megrendel másoktól, és akkor már 20-szoros, 30-szoros. Vagyis egy forint betétele az össztársadalmat illetően tízszeres, 20-szoros gazdasági növekményt fog létrehozni. Ezt Keynes nevezetű közgazdász fedezte fel, ezt jegyezzük meg, mert egy alapvető figura a 20. századi közgazdaságtanba. Ő fedezte fel azt, hogy a beruházás az nem csak a tőkésnek jó, annak az egy embernek, akinek most mopedgyára vagy viagra gyára nő, hanem mivel ez a multiplikátor hatás létezik, kihat a többire is. Tehát sok helyen jelentkezik a beruházás kereslet növelő erővel, vagyis hogy én elkezdem gyártani ezeket a kütyüket, akkor a gumipiacon megjelenek, mint fogyasztó, növelem a keresletet. Addig csak autógumikkal, most már moped gumikat is keresnek, fölpörög, nem ragozom, ezt érthető, nem? Tehát, hogy kereslet növelő hatása van, és ezért szeretjük. Ez a tőkés, mint beruházó alapszerkezeti formában a mai világban. Mi a helyzet, amikor az állam a beruházó? Létezik olyan, hogy állami beruházás? Ma még, bólogat, higgyük el, tehát, hogy bár kapitalizmus van, de bizonyos dolgokat az állam beruházásából csinálnak, hogy itt a valamelyik korábbi órán nagyon megdicsértem azokat, akik amerikai vasutakról beszéltek. Ugye ott az egy privát vasútról van szó, és most már ott tartunk, hogy az államnak bele kell lépnie pénzzel, meg beruházással, mert különben tönkre megy az egész vasúthálózat, a track, a vonalhálózat, nem is a mozdony, meg a kocsi, hanem maga a track. Vagyis, hogy ma illik, divatos az állami beruházást lebecsülni, leszólni, nem kell, mert hát ott a tőke, a szabadpiac, és az eldönti, hogy mi legyen. Mégis bizonyos helyeken állami beruházásra szükség van, mert hogy nem tudja pótolni más. Válság idején, tehát a válságból való kilábalás idején van erre leginkább szükség, amikor leáll a gazdaság. Ugye a recesszió azt jellemzi, hogy akkor nem fogok beruházni, most minek veszítsem el a pénzemet, ülök a pénzemen, és leáll a piac. Olyankor az állam jön, meg amerikai találmány, Roosevelték alatt találták ki, a New Deal című Roosevelti politikában, ami arról szólt, hogy építsünk bármit, építsünk például egy óriási vízi erőművet valahol Tennessee-ben, és akkor az egy akkora tőkeberuházás, hogy oda legalább 100 000 munkás kell, annak a szorzatával arányos mértékű teherautó, beton, akármi, és ez a nagy beruházás ez úgy meg fogja indítani az egész amerikai gazdaságot. Ez egy híres projekt volt, a Tennessee Valley néven ismert, és modellje ennek az állami intervenciónak, az állami szerepvállalásnak a piacon. Tehát ha gáz van, leül a gazdaság, akkor az állam jön és beinjekcióz valamit. Nem mindig sikerül. Japánban ugye most 10 év óta válság volt, most kezd kilábalni. Ez a mostani kilábalás körülbelül 12 nagy állami injekcióba került. Majdnem minden évben, és majdnem minden kormány megpróbálkozott 100 milliárd, 80 milliárd dolláros tőkeinjekcióval a piacba, és meg sem mozdult. Kicsit följebb ment, visszaesett. Most van először az, hogy 2%-os GDP növekedést érnek el. De ennélkül a kísérletezés nélkül, a tőkeinjekciók nélkül, ami beruházás segítését jelenti, vagy a bukott hitelek kifizetését nem menne. Még egy fogalmat jegyezzünk meg, tehát itt ugye beruházásról van szó, mopedgyárhoz. Meddig érdemes nekem mopedet gyártanom? Tehát addig még nagyon nagy a kereslet. Hát most nagyon föllendült ez az iparág, nem csak a hajtáspajtás jár vele, hanem de egyetemre is járnak csajok, meg fiúk, akik azzal közlekednek, meg biciklivel, de lehet, hogy biciklit is gyártok. Meddig érdemes? Van egy olyan pont, amikor már nem érdemes? Mikor van az a pont? Mikor ez az, mikor kereslet elkezd csökkenni, és azt mondom, hogy na, ezt már jövő évben a kutya se fogja megvenni, akkor leállok vele, kevesebbet gyártok, aztán beszüntetem, és áttérek valami másra, moped helyett tenger alattjárót fogok gyártani. Ez a beruházási határhajlandóság. Azért határ, mert ott van a vége. Addig megy fölfelé az ív, ez valahogy úgy néz ki, ilyen határhajlandóság már volt, ugye keresleti határhajlandóság, hogy meddig érdemes valamit vásárolni, meddig érdemes valamit termelni, most meddig érdemes beruházni, tehát beruházás egy darabig megy, növekszik a beruházás, elér egy pont, ahol nem érdemes több mopedet gyártani, mert már többe van az utca moped, de mindenki eladta az autóját, mindenki mopedet jár, vissza fognak térni helikopterre vagy föld alattira, mindegy, nem kell, akkor innentől kezdve csökken. Ez a pont, ez a határ. A hajlandóság, vagyis az, hogy én hajlandó vagyok pénzt áldozni arra, hogy még egy szakifejezésre azt mondják, hogy amikor egy dollár hozzáadása már csak vesztességet hoz. Ugye addig mindig egy dollár hozzáadása két dollár haszonnal járt. Aztán egy dollár hozzáadása négy dollár, amikor ment fölfelé ez a lacak. És aztán itt ezen a ponton egy dollárt hiába adok hozzá, semmi nem történik, vagy egy dollár hozzáadása két dollár vesztességgel fog járni. Ezért állít meg a dolog, és ezért a hajlandóságom, mármint hogy a zsét leperkáljam, ez szűnik meg. Erről szól a dolog.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Almási Miklós előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Gazdasági alapfogalmak. A beruházás. A felvétel 2004. október 12-én készült.